Két alkalom óta a tapasztalatainkat, illetve a fölismeréseinket, amelyek az intimitás témájában érkeztek meg, igyekszünk valamiképpen vonatkoztatni az Isten kapcsolatra, illetve egy lehetséges, meghitt Isten kapcsolatra. És odáig jutottunk el, hogy Pál apostollal leestünk a képzeletbeli lóról, amiről kiderült, hogy nincs is, és azt állítottam nektek, hogy a megtérés élmény, vagy az a tapasztalat, hogy mindaz, amit a mi kapcsolódási mintáinkból adódóan, alappozíciónkból adódóan hittünk, az tulajdonképpen egy illúzió, és amikor leesünk a lóról, akkor az történik velünk, hogy egyszer csak meglátjuk a valóságot. Hogy vannak az életünkben kivételes pillanatok, Pál apostolnak az életében ez a pillanat volt, de amikor a csúcs élményekről beszélgettünk, tulajdonképpen ezt a témát jártuk újból, meg újból, meg újból körbe. Hogy a hétköznapi tapasztalásunk tulajdonképpen a kapcsolati mintáinkból, az alappozíciónkból, vagyis a tévedéseinkből adódik. És hogy néha megadatik nekünk az, nem is tudjuk, hogy hogyan, szinte kegyelemszerű pillanatok ezek, hogy nem a bennünk meglévő, a sejtjeinkben, az idegrendszerünkben, az agyunkban tárolt kapcsolati minták, vagy kapcsolati minta, és pozíció, és egyéb alapján látunk, hanem világosan látunk. Nem véletlen, hogy erről azt mondták, hogy ez a megvilágosodás. És vannak ilyen pillanatnyi megvilágosodás élményeink, és aztán van, akinek ez egy picit hosszabban tud tartani. Aztán az is nagyon jó, hogyha valakinek volt életében egy ilyen pillanata, és vissza tud rá emlékezni. Amikor a csúcsélményekről beszéltünk, pont azért tettük, hogy ha volt már egy ilyen élményed, vagy tudod, hogy melyik még a leginkább olyan élmény, mint Pál apostolnak az élménye, akkor azt tekintheted realitásnak. És az összes többit ehhez képest inkább illúziónak. És ez segíthet téged akkor, amikor éppen bolyongsz, vagy amikor bolyongunk. Ez tehát azt jelenti, és ez nagyon, nagyon elgondolkodtató, hogy amikor Pál apostol találkozik Jézussal, akkor Jézus igazából semmi más nem tesz vele, csak megmutatja a realitásokat. És azt mondja, én az a Jézus vagyok, akit te üldözöl. Ennyit mond, és Pál apostol ahhoz képest, ahogy eddig látta a világot, a kapcsolati mintáin, az illúzióin és egyebeken keresztül, ehhez képest egyszer csak megvilágosodik. De a megvilágosodás tulajdonképpen nem más, mint hogy egyszerűen csak látja a valóságot olyannak, amilyen. Tulajdonképpen ennyi történik. És erre hoztam aztán egy csomó példát, hogy Jézus nem lenyűgöző, nem tudom én miket mond vagy csinál, hanem végtelenül egyszerű mondatokat szól. Bertalan apostol, láttalak téged a fügefa alatt. Szóval ilyen egyszerű mondatok hangoznak el, és amikor az illető egyszer csak rádöbben, hogy a nem jóját, ez tényleg így van, akkor megvilágosodik. És most akkor még egy mondat ide, hogy akkor az milyen érdekes, hogy mi mondjuk Pál apostolnak az élményére azt mondjuk, hogy hát ez valami vízió, vagy valami látomás, vagy valami extatikus élmény, vagy valami nem tudom én mi. És közben meg azt mondjuk, hogy ahogy pedig Saul élte az életét, akkor látott normálisan. Az, hogy mi ezt így definiáljuk. Tehát, hogy Saul érzékelte az életet, és eldöntött, hogy a keresztények rossz emberek, és majd én adok nekik. Ezt tartjuk realitásnak. És amikor Jézus elmondja, hogy te, hát én ez vagyok, te az vagy, köztünk ez a viszony, erre meg milyen szót használunk? Látomása volt. Ó, de érdekes. Az, hogy mi ezt nevezzük látomásnak, éppen indirekt módon bizonyítja a vakságunkat. Hogy mi képesek vagyunk a legegyszerűbb dolgokat, amik végre valahára olyanok, amilyenek látomásnak definiálni. Valójában Pál apostolnak nem látomása volt, hanem látomásban élt. Egy vízióban élte az életét. Bolyongott, és azt se tudta, hogy ki ő, ki Jézus, meg közben ő mit csinál. Hát ez a látomás. És aztán egyszer csak eltűnt ez a látomás, és látta, hogy mi van. Az, hogy mi pont fordítva határozzuk meg ezt a két helyzetet, szerintem mindent elárul arról, amiről eddig beszéltünk. És hogyha most itt a kötődés, függés, intimitás összefüggésében vagyunk, akkor azt állítom, hogy tulajdonképpen szinte Szinte minden vágyunk, nem a legmélyebb vágyunk, de szinte minden vágyunk arra irányul, a legmélyebben kívül, vagy azon, nem tudom én, a fölött, hogy Isten mentsen meg bennünket a realitásoktól. Hogy tudjunk tőle függő helyzetben lenni. Hogy legyünk annyira függők tőle, hogy az élet, az életnek a realitása ne okozzon már annyi gondot, mint amennyit okoz. Valójában Istentől ezt várjuk. Ez tulajdonképpen a megszállottság utáni vágy. A megszállottság, a függés és a bálványimádásunkra mondott igen utáni vágy. De persze ezt mi nem így szoktuk megélni, hanem azt éljük meg, hogy nekünk egészen természetes, igaz, normális, hát magától értetődő imádságaink vannak, amivel Istent kérjük valamire. Hadd hozzam akkor ezeket a példákat, illetve még egy picit a bevezetőhöz, hogy sajnálom, hogy közben már ilyen egyházias kijelentéseket teszek, hogy nem tudom, megszállottság, meg nem tudom mi, de hát már ezt tudjuk, hogy mit értek alatta. Hogy arra várunk, hogy amikor megszűnik az illúziónk, és a realitást látjuk a maga tisztaságában, akkor utána már nekünk ezután ne legyen ezzel dolgunk. Valójában ezt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy, és ez most a bibliai szóhasználat, hogy amikor Jézus kiűzi belőlünk a gonosz lelket. Hát ez 2000 évvel ezelőtt így szólt, hát most mit csináljunk vele? Ez 2000 évvel ezelőtt így hangzott el, hogy gonosz lélek szállta meg, ide-oda rángatta, munkamánia, rohantok bulizni minden nap, 4 diploma, ugye? Ez régen így szólt, a gonosz lélek ide-oda rángatta. Azután azt mondja, a gonosz lélek azt is tette vele, hogy néha falnak rohant, néha a sziklába ütötte magát, és súlyos sérüléseket okozott magának. Hát mert ezt hogy hívják? Elmentek raftingolni, és közben súlyos sérüléseket okoztok magatoknak és másoknak. Hát most az, hogy 2000 évvel ezelőtt így volt erről szó, csak éppen ugyanott tartunk. És ugye akkor az a vágyunk, hogy amikor nem tudom én, hú, többé nem vagyok te a függő, hogy nem kell rögtön jelzni, nem vagyok te a függő, tévéfüggő, társfüggő, hogy amikor ez van, hogy akkor az van, és akkor Isten meglátogat bennünket azzal a fénnyel, hogy látjuk a realitást, rájövünk, hogy ó, ez csak egy kötődési modell volt, ó, csak egy torz alappozíció, értjük az egészet, szabadok vagyunk, látunk világosan, és akkor itt csalunk, most akkor ezt a szabadságot Isten gyorsan foglalja le. És gyorsan függjünk tőle, és ne kelljen ezzel a szabadsággal bármit is kezdeni. Hát erre vágyunk nagyon. Ezért valójában rohanunk, ezek elől a pillanatok elől is rohanunk, de aztán, amikor néha van egy-egy ilyen pillanatunk, persze azt szoktuk mondani, gyönyörű volt, olyan élményem volt, ebből élek. Na persze, hogy elmondod, hogy milyen jó volt akkor, csak azt nem szoktad utána mondani, hogy rettegsz, hogy még egyszer legyen. Rettegsz tőle, hogy az tartson 5 percnél tovább. Nem tudom, hogy érthető-e, amit mondok. Mert ehhez kell, hogy legyen ilyen élményed. Valójában olyan rémületes az a szabadság, ami ezekben a pillanatokban van, hogy legszívesebben Istent hívnánk, hogy ne kelljen ebben lenni. Hát mit csinálunk ezekben a pillanatokban? És akkor jön a mentőv látszólag. A következőt kérjük Istentől. Uram, nyűgözz le engem. Teljesen szállj meg engem. Gondolatok. Istenem, add a bizonyosságot. Kérlek, mondd el, hogy ki is vagy, és hogy teljesen tudjam, hogy tényleg te vagy az. Hogy bizonyítsd be nekem. A Szentírás hozza egymás után a történeteket. Odaállnak Jézus elé, és azt mondják, most mondd meg nyíltan, hogy te vagy-e a Messiás. Bizonyítsd be, kinek az erejével űzött ki az ördögöt. Mondd meg, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Keresztelő János keresztsége kitől volt való? És mi van ezekben a jó emberekben, akiket farizeusnak hívunk, hogy most Jézus? Mondjon egy olyat, de egy olyat, hogy ne kelljen többet gondolkozni. Ezt várjuk tőle. Tehát mondjon egy olyat, hogy utána többet sose kelljen gondolkodni. Hogy egy életre szólóan, amíg meg nem halunk, gyógyuljunk ki a gondolkozásból, a kételkedésből, a töprengésből, a vívóból, ebből, Uram, gyógyíts ki engem. Mondj olyat, hogy én erre mi? A kicsit nehéz helyzetem, ha visszaemlékszem erre a mondatodra, és minden megoldódik. Mi is? És Jézus sosem megy ebbe bele, mert tudja, hogy ha ez így lenne, akkor éppen annak a lehetőségétől fosztana meg bennünket, hogy egy meghitt kapcsolatban legyünk. Ezért például ilyen pökhendi válaszokat ad, kitől vannak az én gondolataim, ki küldött engem. Mondjátok meg, hogy Keresztelő János kitől jött. Visszakérdez azért, hogy az illető egyszerűen kezdjen el végre gondolkodni azon, hogy ő hiába mond bármilyen választ, az rajta nem fog segíteni. Hogy nincs olyan válasz, ami az emberen segíthetne. Amennyiben az a válasz kívülről jön, és engem függő helyzetbe sodor a válaszadótól. Ezek a válaszok sosem segítenek rajtunk. Ez csak annyiban lehet segítség, amikor az alkoholista azt mondja, tulajdonképpen egy szörnyű függés, hogy én szenvedélybeteg vagyok, ezzel csak tönkreteszem magam és a családom. Ezért inkább fitness függő leszek. És az illető leteszi az alkoholt, és akkor napi 8 órát kocog. Nagy dolog, ha tudunk a függéseinken változtatni, cserélni. Egy rosszabbat egy jóért. Ó, csak ne higgyük azt, hogy attól az még most megszűnt. Csak a rosszabbat jóra cseréltük. És milyen jó lenne, hogyha egy szempillantás alatt az összes szenvedélybeteg kocogna. Ez egy szép vízió a világ jobbra fordulásáról. Nem tudom, hogy közlekednénk, de kocogva, ugye? És akkor mi is arra lennénk szorítva, hogy mi is kocogjunk. Az apostolok könyörögnek Jézusnak. Hát a tanítványai. Jézus, mondd már meg nekünk, és tudjátok, pont olyanok, mint mi, mert azt meg, Uram, most te a sok embernek nem mondtad meg nyíltan, hogy te vagy a messiás, nekünk. Most így magunk között vagyunk, most csak nekünk, légy, mondd meg, hogy te vagy elég. És akkor ahogy búcsú beszédben mondja Fülöp, Jézus, mondd meg, és az elég nekünk. És erre Jézus megint nem hajlandó megmondani. Azt mondja, ó, Fülöp, már mióta velem vagy, és nem tudod? Én tudom, ki vagyok, a baj az, hogy te nem tudod. És rajtad nem segít, ha én megmondom neked, hogy én ki vagyok, mert azzal csak az történt, hogy te tudod, hogy én kinek tartom magam. Ha én megmondom, hogy ki vagyok, attól te még azt nem fogod tudni, hogy én ki vagyok. Csak azt, hogy én mit gondolok, hogy én ki vagyok. Ezért nem adható kívülről olyan válasz, ami majd engem lenyűgöz, és akkor Jézus, tényleg azt lehet mondani, hogy szóval, hát ezek a pillanatok, amikor a Szentírást nem értjük, a legfontosabb pillanatok. Mert ott van valami, amire, hogyha rájövünk, akkor nagyon nagy dolgok történnek velünk. Hogy Jézus, minthogyha nem is az Isten fiának a szeretetével pöckölné le magáról az embereket. Miért nem beszélsz már nyíltan? A beszédjeinek 60%-a példabeszéd. És ugye ott lenne a nagy pillanat, az utolsó pillanat, Pilátus kérdezi, hát most akkor király vagy? És Jézus mit csinál? Nem azt mondja, na az utolsó, most ha bemondom, megúszom. Nem, hát ez az út, hát most már ne, hova? Hát már ide-oda rángatták Pilátus, Heródes, Pilátus, király vagy? És erre Jézus azt mondja, hát te mondod. Hát most én tudjam, hogy király vagyok-e? Hát ez a te kérdésed, hát mondd meg, király vagyok, vagy nem? Ó, látjátok, milyen dühös vagyok? Fárasztó a fejünket hordani a nyakunkon. Ezt tudjátok, mikor szokott kiderülni? Mikor reggel arra ébredsz, hogy elfeküdted a nyakadat, így. Volt veletek ilyen? Mindenkivel, nem így? És akkor rájössz, hogy milyen iszonyatosan nehéz a fejedet viselni. Tehát egyszerűen óriási teher a nyakunkon a fejünket hordani. És annyira szeretnénk Jézussal ezt a munkát elvégeztetni, hogy hordja már ő a fejünket. Aztán érzés, hogy töltsön el engem egy olyan érzéssel, Uram, hát ha érezném, hogy szeretsz, és érezném, hogy én szeretlek téged, hát mi gondunk lenne? Hát miért nem töltesz el? És akkor ott van az a pillanat, fölmegy Péter, Jakab, meg a János, mint a népmesében, mennek föl a Táborhegyre. és ott a táborhegyen eltölti őket a varázslat. Jézus ugye színe változás, és erre Péter mit? Uram, gyorsan építsünk három sátrat, itt letáborozunk, sose szűnjön meg ez. Soha. Lássunk téged mindig így elváltozva, lenyűgözötten, ja. És ugye mire ebben van, hogy jaj, már el is tűnik a látomás. Na Péter, Jakab, János, gyerünk, megyünk le a hegyről. Tehát ott van ez a másik vágy. Hát jó van, Uram, akkor ne a gondolatunkat, hanem az érzéseinket. Aztán ne az érzéseinket, az érzelmeinket. Az érzületünket töltsd be. Amikor oda megy a, nem tudom, mert állandóan oda mentek Jézushoz, nem tudom, miért csinálták, mindig mentek oda hozzá, és akkor azt mondja, hogy Uram, bárhová még én követlek. Én bennem most, én már napok óta így vagyok. Nem, hát e mögött ez van, csak nem mondja. Én otthon ezt átgondoltam, virrasztottam, bőtöltem, én oda vagyok, érted? Menni fog ez egy életen át. És Jézus nem azt mondja, hogy ó, amit most átélsz, ez a valóság. Amit most átélsz, ez így van, ezt őrizd meg, ezt sose veszítsd el. Nem ezt mondja, hanem milyen brutális. Azt mondja, igen, követnél. Hát én meg azt mondom, hogy a rókának oduja van, ha te meg követsz engem, nem lesz, hova lehajtanod a fejed. Na most hogy vagy? Ez a brutális. Jó, tényleg így van? Ó, elpárolgott a hangulat. Komolyan Jézus még reggel megvolt. Tehát mikor jöttem, mondtam, én téged nagyon szeretlek, én bárhol a világ végére. De olyan csúnyát mondtál. Legalább vigasztalj meg. És hogy ilyenkor egyszerűen nem. Nem és nem. Akarat. Hát akkor jó, ne a gondolat, ne az érzés, ne az érzület, ne az érzelem, az akarat. Hát ha, ugye ez, Popper Péter mondta ezt, a 70-es években az volt a sláger, én tulajdonképpen egy jó ember vagyok, csak az akaratom gyönge. És akkor tömegestül csődültek a pszichológusokhoz, hogy adjunk, nem tudom mit, hogy akarat erősítő módszereket. Mert végül is látjuk a valóságot, tudjuk, mit kell csinálni, okosak vagyunk, szépek, már Amerikából átjött ez a sok jó és szép könyv, és már meggyőzött minket, hogy semmi baj velünk, és senkivel sincs baj, csak valahogy boldogtalanok vagyunk, de az se baj, mert igazából csak az akaratom, akkor majd. Ugyanezt várjuk Jézustól. Uram, akkor az akarat. És megy oda az ember, és azt mondja, a fiam beteg, nem segítenél rajta. És azt mondja, hitetlen nemzedék, meddig maradjak még veletek? Uram, ha tehetsz valamit, érted, tedd meg! Jézus válasza, ha tehetek valamit? Állandóan visszakérdez, mit akarsz, mit tegyek veled? Nem nyűgözi le az akaratunkat, hogy mindig csak őt akarjuk. Ezt nem teszi meg velünk. Ennek egy verziója nem dönt helyettünk. Egyszerűen emlékeztek, 2-3 héttel ezelőtt mondtam, az apostolokat meghívja, és utána azt mondja a Szentíró, és akiket meghívott, követték őt. Akiket kiválasztott, követték őt. A követés nem lehet kihagyni ebből a folyamatból. Egyszerűen nem lehet. És jön a mi nagy barátunk, 21. század, a Tamás. A Tamás nagyon-nagyon-nagyon helyettünk is csinál valamit, hogy tudjuk, hogy az út se jó. Mert azt mondja, Uram, jó, hogy föltámadtál, itt vagy, amíg én a kezemet a te sebeidbe nem dugdosom bele. Ugye ez a tapasztalat mániában van. Tehát ő, ha ő nem tapasztalja, és akkor beledugdossa, és azt mondja, most hiszek, Tamás, hát miután már könnyékig vagy a sebemben, legalább nem mondd, hogy hiszek. Hát mit hiszel? Hát mosd le a kezedet, hát tiszta vér, hát te nem hiszel, hanem hát látod, hát hol itt a hit? És akkor Jézus csak annyit mond, gyerekecském, hát boldog, aki nem lát, azt mégis hisz. Aztán, cselekvés. A cselekvéssel nyűgözzön le. Ez az az örök kérdés, örök vágy. Uram, szállj le a keresztről. Mert ha leszállsz a keresztről, akkor elhisszük, hogy ki vagy. Személyre szabott verzió. Uram, ha meggyógyítasz, elhiszem, hogy te vagy az Isten. Akkor, ne viccelj már, szálld meg a vágyaim. A gazdag ifjú, Uram, én gyerekkorom óta megtartom az összes törvényt, én most akkor téged foglak követni. Mit szólsz? Jó ötlet. Hát Jézusnak ez a van. Rád nézek, te tényleg egy nagyszerű srác vagy, de szeretnél engem követni. Hát akkor add el, aztán gyere. És a gazdag ifjú szomorúan távozik. Ez mit jelent? Hogy Jézus nem adott neki kívülről vágyat. Azt mondta, ó, van benned vágy, nagyon, addig tart, ameddig a pénzed. És aztán van, aki azt mondja, ha ez a legkacifántosabb, hogy higgyen helyettem az Isten. Ugye ez az a verzió, amikor odaállunk, és adj jelet. És mit mond Jézus? Nektek? Ez a nemzedék nem kap jelet. Ez az evangélium, nem tudom most honnan néztük meg. Nem, ez a nemzedék nem kap jelet. Nincs jel, de hogy ebben mi a trükk, azt ugye tudjátok. Ott áll Jézus. Isten megtestesült. Ott áll. És akkor azt mondják, adj jelet. Tehát valószínű nem látnak. Tehát úgy tűnik átlátszó vagyok. És hát azért mondja azt, hogy nem kaptok jelet, mert már most ennél többet mit? Utolsó történetem, amit így szoktunk értelmezni. Kánai menyegző. Csak elfogyott a bor? Tényleg, hát gyorsan, akkor hamar a hordókat, gyorsan csináljunk bort. Hát miért hívtak meg? Mit mond Máriának? Olyan brutális, nem ismerjük lefordítani. Így van, így van. Előveszem a görög szöveget, és nem kapok levegőt két napig. Mert a görög szövegben az van, és fiam, fogytán a boruk. Jézus válasza, mi közünk nekünk egymáshoz? Ez egy jó kis gyomros. Mi közöm nekem ehhez a borhoz? Nem ezért vagyok itt. Hát Jézus, nem ezért vagyok itt, hogy rohangásszak egyik lagziból a másikba. Hát ez a, hát aranyhal ötvözve a Mikulással. Egyszerűen Jézus nem nyűgöz le, nem száll meg. A gonosz léleknek az szokott megszállni. A jó lélek meg nem száll meg. Hanem csak úgy, hogy itt van, ott van. A csalódottságunk tehát valójában az, hogy Isten nem tölt be bennünket úgy, hogy függhessünk tőle. Valójában ez. Nem az a csalódottságunk lényege, hogy nem tudunk teljes emberi életet élni, hogy nem vagyunk elég, nem ez. Hanem, hogy nem függhetünk tőle úgy, hogy ne kelljen már embernek lenni. Végül is van bennünk egy ilyen folyamatos, infantilis vágy, ne kelljen már embernek lenni. Ez annyira jó lenne, ha nem kéne. Isten tehát nem veszi át a függőségben a tárgy helyét. Isten nem lép be az alkohol helyére. Nem lép be a nő, a férfi helyére. Egyszerűen nem lép oda, és ez nekünk elviselhetetlen. Jött hozzám egyszer valaki. Szüleivel való kapcsolatáról beszélt, és eljutott oda, hogy milyen problémája van az anyukájával, és erről beszélt, hogy tiri-di, és egyszer csak eljutottam oda, hogy most értem már, rengeteget beszéltél az anyukádról, de nem beszéltél az apukádról. Hát, mi van a te apukáddal? Ó, hát az apukám, ó, hát az apukám, hát az egy gyenge, ó, nyomorult az én apukám. Hát, ó, tehát akkor te nem lázadtál az apukáddal szemben. Ó, hát az apámmal szemben, egy ilyen gyenge ember, hát mit lázadtam volna? Ó, és nem kéne? És ezen elkezdett gondolkodni. Hogy a fenébe van az, hogy én nem lázadtam az apukámmal szemben? És akkor egyszer csak jött vissza, és azt mondja, hú, Feri, én rájöttem, hogy még mindig gyerek vagyok. Nem mentem át a serdülőkoron. Én az apám ellen nem lázadtam, mert mindig azt gondolom, szegény, úgy féltettem, sajnáltam. Ó, hát most... Inkább az anyámat szittam. Hát mi lenne akkor, ha most úgy ezen elgondolkodnád? Elment vissza, hogy egy hét múlva. Ez a hét nagyon brutális hét volt. Tudod, mire jöttem rá? Hogy utálom a tékozló fiú történetét. Na, itt fölcsillant a szemem. Vele tényleg történt valami. Azt mondja, rájöttem, próbáltam elmenni az apámtól, és fölnőni, hogy fölnőtt legyek, akkor eszembe jutott a tékozló fiú története. Hogy milyen sors vár rám. Hogy majd szép lassan a disznók eledéléből fogok enni, aztán rájövök, apámnak igaza volt, és majd egy ilyen mély bűntudattal, szégyennel visszakullogok az apai házba, azt mondom, apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. Azt mondja, ha van rész, amit gyűlölök a Szentírásból, a tékozló fiú története, valami történik, és akkor azt mondtam neki, te... Most történhet veled valami fontos, jöjj rá, hogy a tékozló fiú hogyan ment haza. Ha erre rájössz, még sok mindenre kell majd rájönnöd. De úgy kezdetnek nem lesz rossz. Na most az a kérdésem, hogy hogy ment haza szerintetek a tékozló fiú? Az én kedves barátom bent maradt a kapcsolati mintájába. Az illúziókból nem adott le semmit,
csak eltávolodott egy kicsit az egyik szereplőtől. A tékozló fiú történetének ugyanis ebből a szempontból nézve a kulcsa az az, hogy a tékozló fiú fölnő. Ez. És amikor hazamegy, már nem egy gyerek megy haza, hanem egy felnőtt. És erre utalnak ott az apának a jelei. Tehát húzzatok gyűrűt az ujjára, köpenyt a vállára, és akkor most nagy lakomát csapunk. Nem a gyerek jött vissza, csak a gyereke jött vissza. És ez az, amit utálunk. Ne kelljen már felnőttként visszamenni. Tehát ha vagy maradjunk ott gyerekek, felnőttként visszamenni, az a nagy kaland. És akkor ott van a másik testvér, ugye ismerjük a történetet, az meg azt mondja, apa, én itt mindent megcsinálok neked, jó fiú vagyok, te meg ennek levágatod a zökröt, de utállak apám, és sértődötten elvonult. Mi történik az idősebb testvérrel? Gyerek. Gyerek. Csak ennyi baj van vele. Tehát felnőtt testben gyerek. Itt akkor egy újabb gondolat. Meg is mondom, miért zavar a hanghordozásom. Mert ugyanis Jézus a következőt mondja. Te, ne hivassa közületek senki sem magát atyának. Sem mesternek, se tanítónak. Mert egy a ti tanítótok, mesteretek, apátok, ami közös apukánk. Mi meg tesók vagyunk. Tehát ezért hagyjátok ezt, hogy Feri atya, meg Géza atya, meg Töhötöm atya. Volt egy nagyon, nagyon okos jezsuita volt. Hagyjátok már ezt. És mi történik a 2000 év egyház történetében? Az, hogy nem tudunk eléggé testvérek lenni. Nagyon nagy dolog, hogy amikor találkozunk egy sebzett társunkkal, akkor szükség van arra, hogy apák és anyák legyünk. Ez nagyon fontos, mert különben nem tud fölnőni. Miért akartam ezt elmondani? Azért, mert szükség van arra, hogy amikor még totálisan az image-ben, az illúzióban, az infantilizmusban és egyebekben ténfergünk, hogy legyen mellettünk, velünk valaki, aki tud apuci és anyuci lenni. De amire ennél sokkal nagyobb szükség van, hogy úgy tudjunk apucia és anyucia lenni azokban a pillanatokban másoknak, akiknek ott szükségük van rá, hogy mi ne függjünk ettől a helyzettől, hogy tudjunk testvérek is lenni. És hogy tudjuk, hogy a cél az az, hogy mi testvérek tudjunk lenni. És az a benyomásom, hogy a mi egyházunk ezt elég nehezen nyeli le, mint anorexia nervózás a rántott húst. Ez nekünk nagyon nehezen megy. Tudjátok miért? El vagyunk varázsolódva attól, hogy Ferenc atya, ó, mondd még, olyan atya, ó, igen, én. Ez ettől teljesen el vagyunk varázsolódva. És van itt valaki, aki egy zseniális gondolatot mondott, azt mondta, ami, hogy amikor mondjuk misézünk, akkor mindig valahogy az atya próbál misézni. Pedig nekünk az Istent meg kéne jeleníteni. Hát ki misézik? A fiú. A fiú misé. Hát ki adta az életét oda áldozatul? A fiú az én testvérem. Ezért tehát amikor én misézek, ki misézik? A fiú. És amikor fölállunk a szószékre, akkor nem a fiú beszél, hanem az atya. De nem a mennyei, hanem ti gyerek, én felnőtt, és akkor ez így. Persze nincs így. Nekem úgy tűnik, hogy az egyházunknak ilyen értelemben sokkal testvériesebbnek kellene lennie. Sokkal. Sokkal. Ez pedig azt jelenteni, hogy mi nem függünk ettől a szereptől, hogy Ferenc atya. Tehát, hogy viseljük azt, mikor valaki odajön és azt mondja, na Saul testvér, hogy vagy? És az pont én vagyok. Ez pont jó lesz nekem. Van azért egy ellentmondás abban, ahogy beszélek, meg amit mondok. Erre próbáltam utalni az előbb, hogy milyen egyszerűen az embert elkapja ez a hév, hogy majd én megmondom. Egyszerűen ennél ti sokkal többet érdemeltek. Ezt gondolom. Sokkal. Akkor most ez egy picit egy elágazás volt. Következő mondat. Azt állítom tehát, hogy a realitás ellenállást vált ki belőlünk. Isten újabb meg újabb realitásokat csöpögtet, amilyen arányban mi ezeket képesek vagyunk elfogadni, azonban ez bennünk őrült tiltakozást szokott kiváltani. A legjobb példa erre az, amikor a názáreti zsinagógában Jézus elmondja a híres beszédét. Tudjátok, Biztos azt mondjátok, hogy orvos, gyógyítsd magad. A csodákat, amelyeket Kafarnaumban tettél, tedd meg itt a saját házad épe körében. De hát testvérek, én azt mondom nektek, senki sem próféta a saját hazájában. És milyennek a köve, mit jelent ez? Hogy hát a körötökben nem fogok tudni annyi csodát tenni, mint Kafarnaumban. És tudjátok miért? Azért, mert nem hisztek bennem. Ugye én meg nem foglak titeket lenyűgözni, tehát a te részedet bele kell adni. Én ezért sajnos itt most Názáretben, bár hát mégiscsak innen vagyok, nem sok csodát fogok tudni tenni, nagyon sajnálom. És mi ennek a következménye? Az, hogy ugye esztelen harag szállta meg, akik a zsinagógában voltak, és fölvitték a városuk legmagasabb pontjára, hogy onnan letaszítsák és megöljék. És mit akartak ezzel bizonyítani? Azt, hogy Jézusnak nincs igaza. Ha nem, esztelen harag, és miket mond? Még, hogy nem prófét a saját hazájába, majd én megmutatom neked, hogy igazad van. Mert ugyanis ez történik. Jézus azt mondja, tesókáim, semmi baj, tehát na, nekem Názáret az otthonom, én itt vagyok, jó, szeretlek benneteket, de csodákat nem fogok tudni tenni. Erre ők esztelen haraggal, neked nincs igazad, és amit tesznek, azzal bizonyítják, hogy tényleg nem tartják őt olyannak, aki csodákat tudna tenni. Csak erre nem jönnek rá. Nem őrületes ez? Tehát pontosan úgy cselekednek, hogy Jézus előre megmondta, de ezt a következtetést nem vonják le, hogy tényleg Jézusnak igaza volt, mert nem sok csodát tud csinálni, majdnem meg kinyírtuk. Jézus téved, micsoda egy-egy. Azt gondolom egyszerűen csak, hogy mi kegyetlenségnek, szeretetlenségnek, elhagyatottságnak, brutalitásnak értelmezzük azt, amikor van egy-két világos pillanatunk. Az Isten részéről ilyen pillanatoknak értelmezzük ezeket, ezért éppen az ellenkező irányba futunk, mint amilyen irányban van az, amit szeretnénk elérni. Jézus, hú, de mennyi, a Szentírás már itt kifolyik az ajtón. Jézus elküldi a 72 tanítványt. Hát, barátaim, menjetek, adok nektek erőt, mind menjetek, mert sikerülni fog. És hogy az egész történet annyira szép. Hirdessétek Isten országának örömhívét, űzzétek ki az ördögöket, gyógyítsátok a betegeket. És van benne egy olyan mondat, hogy Uram, most ezt muszáj volt belerakni. Ez pedig az. És ha valahol nem fogadnak be benneteket, még a port is rázzátok le a lábatokról. Tanúságul ellenük. Mi az ösztönös reakciónk erre? De brutális! Micsoda örömhír ez! Fenyeget! Közben pedig csak valami nagyon egyszerű dolog történt. Mi? Az, hogy az illető azt mondta, mész te a fenébe? És erre a tanítvány, én maradtam volna, de te elküldtél engem. Ennyi marad belőlem. Itt nálad. Ennyi. Egy lábnyom. Brutálisnak tűnik az, amikor valami realitással találkozunk. Elviselhetetlennek. És rögtön azt gondoljuk, hogy Isten fenyegető, és bosszúálló, és haragvó, és kegyetlen, és bocsássatok meg, hogy ilyen menésem van már. Tehát, ugye, Uram, annyira szeretjük a boldog mondásokat. Olyan szép. Boldogok a lelki szegények, övék a mennyek országa. Boldogok, hát ki bír 8 mondást megjegyezni? Hát, ezért aztán átpártoltam Lukácshoz, ott csak 4 van. Ó, Lukács, te tudod, hogy én mit bírok, maradjunk a 4-nél. De aztán tudjátok, hogy folytatódik a történet. Jaj, nektek gazdagok, már megkaptátok jutalmatokat. Jaj, nektek, akik most nevettek, sírni fogtok. És így tovább. Uram, ez nem lehet. És akkor ilyenkor jön a teológus, ezt mondja, ez talán az utókornak a későbbi betoldása a szövegbe. Az egyház gonoszsága, csak az a baj, hogy nem. Mert mi van ebben? Egyszerűen csak annyi. Nézd, ha te most a vagyon és a gazdagság alapján gondolod azt, hogy az életed megvan oldva, hát nem tudok neked mást mondani, csak azt, hogy majd sírni fogsz. Aki most azt gondolod, hogy ha van mindig enni és inni, az megoldja az életed. És azt mondja, sajnos te nagyon fogsz éhezni. Hát ez szerintetek fenyegetés? Szerintem nem. Hanem Jézus megsimogatja a buksinkat, és azt mondja, figyeljétek meg, ha ti esztek, az válasz a gyomrotoknak, de nem válasz az embernek. Ha jól laksz, a gyomrod jól van, de a peti ettől még nincs jól. mert a Peti megint meg fog éhezni. Tehát a Petinek nem elég, de te gondolhatod úgy, hogy elég, de akkor te újból és újból meg fogsz éhezni. És én ezzel nem tudok mit csinálni, mert ez az ember volthoz tartozik hozzá. Ha te azt gondolod, hogy jó sok lóvét szerzel, és mondjuk az óvodába a gyerekedet két tannyelvű óvodába iratod, sőt három tannyelvű óvodába, hogy már most bírja a leendő munkaerő piacon a versenyt. Ha ez a minimum, hát te jó anya vagy, nem? És az anya németül beszél, az apa angolul beszél, nagyszülők meg nincsenek. Tehát a testvér próbál magyarul beszélni, de hát azt leintik, hogyan. Mire fölnő, nem is lesz Magyarország, mindenkit magyarul beszélni. Szóval, amikor Jézus elmondja ezeket az egyszerű mondatokat, egy kicsit se akar fenyegetni. Csak azt mondja, hogy ami a gyomrodnak válasz, nem válasz az embernek. Ami a kezednek válasz, nem válasz az embernek. Én ezért mondtam azt, de sírásra nem válasz a papír zsebkendő. Nem, ez az illúziónk, hogy sírunk, és akkor majd a zsebkendő megoldja a könnyek problémáját. És a vigasztaló szó sem válasz. Hát válasz neked, az meghal a barátod. És mész a paphoz, atya, mondjon vigasztaló szavakat. Testvérem, vigasztaló szavakat tudok mondani, csak nem vigasztalnak meg. Jó lesz így is? Ugye, atya, vigasztaljon meg engem, dehogy vigasztallak. Szenvedj, nem ezért, hanem mert tudom, hogy nincs semmi, ami téged most meg tudna vigasztalni. Meghalt a barátod. Hát mi vigasztal meg téged? Hát ha te ember akarsz maradni, akkor sírj. Hát ez az emberségednek a jele. Ha te szeretted őt, akkor fogjál padlót. Vigasztaló szavak? Hát milyen vigasztaló szavak? Annyit tudok csinálni, hogy sírjál nyugodtan, és én itt vagyok. Én többet nem tudok. Hát sírjál. Én csak veled vagyok, és ennyi. Hát belezzünk ki téged az emberségedből. Most idealizáljuk együtt az Istent. Hát az Isten mindent elbír. Hát idealizálhatjuk őt a végtelenség, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, és az Isten az szeret, és igazából hát a kegyelem most átjár engem, nem is fáj. Nem fáj, mert ő üdvözül, én meg majd üdvözülök, tulajdonképpen tök oké minden. Az Isten bírja az idealizálást, de engem tesz tönkre. Hogy folytassuk? Hát mondok még ilyet. Ugye megy Tírus és Szidon, Kafarnaum és egyéb helyek. És akkor, hát tudod, amit én itt csináltam, ha negyedét megcsináltam volna Ninivében, a niniveiek már régen szőruhába öltöztek volna, és bűnbánatot tartottak volna. Kafarnaum, te talán az égig emelkedsz? Hát a pokolba fog süllyedni. De ez nem egy fenyegetés, egy ilyen rémisztő jövőkép, hanem hát egyszerűen csak Jézus tükröz bennünket. Én jöttem, te meg azt mondtad, hogy menjek a fenébe. Hát én ezt te mondtad. Nem tudom, hogy ez átmegy el. Tehát, hogy nincs benne semmi fenyegetés. Az égvilágon semmi fenyegetés nincs benne. Csak az, hogy ez van. Leül a farizeusokkal. Azt mondja, ó, ti, tulajdonképpen ti nagyon rendes emberek vagytok. Egy nehézség azonban van. A prostituáltak is megelőznek titeket Isten országában. Hát most csoda, hogy megfeszítették. Na de hát így van. De nem azért, mert prostituált, de mikor meghallották ezt a szót, úgyhogy semmit, hogy mit jelent a mondat, vagy mit próbál mondani a mester, ez már semmi. Engem valaki megelőz, mikor én tizedet adok köményből, meg mentából. Hát gratulálok, tényleg. 10 kömény szemből egyet odaadsz az úrnak. Hát ez óriási. Hát tudjátok, mi van rajtam? Egy ilyen görcs. Az van velem, hogy nyomaszt annak a súlya, hogy az evangéliumot nem tudom, hogy szabad-e hirdetni, vagy nem. Ezt a legkomolyabban, tehát, hogy állam ott tipródok, hogy jó, most ezeket most mondom, meg mondom, most én az evangéliumot elkezdem hirdetni, mi lesz velünk? De ez vasárnap is így van, hogy most én elmondanám, hogy mit gondolok én örömhírnek, múltkor megvált valaki, mi se utána azt mondja, Feri, azért ugye azt tudod, hogy amit mondtál, ezt sokan rossz érzésekkel hallgatták. Most mit csináljak akkor? Most menjek bocsánatot kérni mindenkitől, hogy Jézus nem úgy gondolta. Nem, tehát tulajdonképpen úgy menjünk tovább, de fájni fog. A helyzet valahogy az, ha ahhoz hasonlít, Anthony de Mellónak van egy zseniális története. Valaki kirándul, megy, és egyszer csak puf, leesik egy szakadékba. Pontosan így. Így, ennyit lehet csak hallani, és zuhan, de a főhősünk így csüng. Hát,
így csüng, és akkor azt mondja, hogy uram, segíts!
És akkor az úr meg azt mondja, itt vagyok.
Uram, mit csináljak?
És még vissza tudod kapaszkodni. Az úr pedig szól, engedd el az ágat. Nem itt van a történet vége?
Nincs még itt valaki!
Így, generálba ezek vagyunk. Tehát erről beszéltem most, mit tudom én mennyit. Lukácsnak az evangéliuma úgy, hát azzal kezdődik. Kedves Teofil, sorban mindennek utána jártam, a lényeg, hogy tudd, megbízhatóak azok a tanítások, amelyekre tanítottak téged. Vagyis Lukács az egész evangéliumát azért írja, hogy az olvasó meggyőződjön arról, hogy megbízhatóak azok a tanítások, amelyekre őket tanították. Hogy az Isten megbízható. Erről szól Lukács evangéliuma. Segít nekünk abban, hogy rájöjjünk, hogy Isten megbízható. Mi ezzel a bajunk? Hogy nem úgy megbízható, ahogy szeretnénk. Mert ilyeneket csinál velünk. Azt mondja, engedd el az ágat. Mi az aranyhal Istenünket nem szívesen cseréljük le. És azt szeretnénk, ha Isten úgy volna megbízható, ahogy azt mi szeretnénk. Ő meg ezt nem így csinálja. És ez ténylegesen rettenettel tölt el minket. Ezért számomra az a jó, nem az a jó kérdés, hogy Isten megbízható-e vagy nem, hanem hogy hogyan megbízható. Mondd, Uram, hogyan vagy megbízható? Ha én találnálak ki téged, akkor úgy lennél megbízható, hogy sose esnék el. De sajna bajna nem én teremtettelek téged, hanem fordítva van. Ezért az én kérdésem az, hogy vagy akkor megbízható. Ismeritek azt a brutális történetet. Az apa úgy látja, hogy fia elég nagy már ahhoz, hogy az élet legnagyobb leckéjét megtanítsa neki. És akkor azt mondja, fiam, állj fel a dobogóra. Apa megáll, és azt mondja, fiam, az lesz most a dolgod, hogy ugrasz. És a fiú azt mondja, de az apám, ez nagyon, ez 20 centi, nem merek. És az apa meggyőzi, fiam, te csak ugorj, én szépen ideállok, és mikor te zuhansz, én bizony elkaplak. Na hát a fiú, mit csinál? Hát apám megbízható, bízok benne. Becsukja a szemét, apa meg, és a fiú, puff, és utána a fiú sír, most apám, ez mi volt? Fiam, az élet legfontosabb tanulsága az, senki be se bíz meg. Ez a történet számomra a saját Isten tapasztalatunkat fejezi ki, hogy az a képünk az általunk elképzelt Istenről, hogy amikor nagy bajban vagyunk, mondja, hogy ugorj, és utána eláll. Mert melyikünknek nincs egy csomó olyan élménye, amikor végül is oda jutott el, hogy Isten rajta nem segített. Ha most sincs veled, nem? Veled van? Nem érzem. Nem segít. Ide is csak már ilyen utolsó szó, azért jöttem el. Isten tehát nem úgy megbízható, ahogy én szeretném. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megbízhatatlan, csak nem úgy. És itt gyorsan, de már nincs gyorsan. Nincsen. Következő alkalommal folytatnánk. Az a nehézség, hogy olyan irgalmatlan sok gondolatom van, hogy nem tudom, mikor érünk a végére.